Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. augusztus 12-én sugárzott műsorát. Miről szól a kádárista nosztalgia? A mikrofonnál Láng Júlia.
Úgy tetszik a piacgazdaság, pontosabban annak csak az ökkenőkkel teli kezdete a volt pártállamok polgárainak. Nem nagyon tetszik. Időnként nagyon nem tetszik. Az egyenlő szegénység egyenlően megélt tapasztalatai után sokan súlyos igazságtalanságnak érzik a növekvő különbségeket. A lengyelországi sztrájkolók a privatizáció leállítását követelik, Csehszlovákiában fölbukkant, nosztalgikus jelmondatokkal a kommunista szamizdat, a keletnémetek fele úgy találja, hogy az egyesülés rosszabbul alakult, mint várták, az oroszok meg Moszkvától Novoszibirszkig sírnak. Mai műsorunkban arról a másnaposságról lesz szó, amely az egész tességre jellemző. Ez nem csak azt a csalódottságot mutatja, hogy két év alatt nem lehetett bepótolni a minimum fél évszázados, ha ugyan nem több lemaradást, de azt is, hogy a közgondolkodásban nem állnak csak úgy át egyik évről a másikra az értékrendszer arányai. Nézzük először Magyarországot. A témával a közelmúltban több közvéleménykutatás is foglalkozott, lényegében mind azt mutatja ki, hogy a megkérdezettek túlnyomó többsége inkább jobban szereti, ha az állam beavatkozik. Azaz, hogy ha a mondatot direktben fogalmazzák, így...
Alapvetően fontos, hogy az emberek életébe ne avatkozzon bele az állam.
Akkor ezzel azért 82% vagy részben, vagy teljesen egyetért. Viszont arra a mondatra...
A gazdasági élet állami felügyeletét a rendszerváltás után is érdemes volna megőrizni Magyarországon.
Erre kevesebb ugyan, de azért 65% fejezte ki részbeni vagy teljes egyetértését. Az adatokat egy Vásárhelyi Mária által a Nyilvánosságklub megbízásából végzett felmérésből vettem. A vélemények más, szintén ellentmondásosnak is feltűnhető értékeléseket is tartalmaznak. Nézzük a kádárizmus nosztalgikusait.
A kádár rendszer jobban törődött a kis emberek gondjaival.
Ezzel 42% egyetért, 28% pedig részben egyetért, tehát az állításra inkább pozitívan reagálók együttes aránya 70%.
A piacgazdaságot akkor is meg kell valósítani, ha az nagyon sok áldozatot kíván az emberektől.
Ezzel az állítással feltétel nélkül kerekítve 40% ért egyet, feltételekkel azaz részben további 37%. Mennyiben tekinthetők az idézett nézetek valóban egymásnak ellentmondónak? Vásárhelyi Máriát kértem az értékelésre.
Nem érzékelek itt igazi ellentmondást. Egyrészt a végül is itt a piacgazdaság, mint szlogen, mint pozitív cél. Nagyon régóta meg van lengetve a lakosság előtt, és azok, akik nagyon igyekeznek konform választ adni, azok is igenlik ezt a kérdést, anélkül, hogy valami tartalma. Most természetesen nem azt akarom mondani, hogy itt mindenki a piacgazdaság ellen van, de azt gondolom, hogy a társadalom többsége most arra elfordult a piacgazdaságnak attól a formájától, amit ő itt megtapasztalt ez alatt a címszó alatt, mert végül is pillanatnyilag valóban ennek csak a, vagy többségében a negatív oldalait tapasztalhatják meg az emberek.
Mennyire van ez az első évek egyébként tökéletesen érthető csalódottsága miatt, vagy pedig az elmúlt 40 év megrögzöttségei miatt?
Hát én azt gondolom, hogy ez abszolút az első éveknek a csalódottsága. Először is ez a piacgazdaság, ami itt most kialakulóban van. Nem is hasonlítható össze a nyugati országokban piacgazdaság címszóval illetett berendezkedéssel. Ez sokkal inkább hasonlít az eredeti tőkefelhalmozás folyamatához, ami hát tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok nem rokonszenves vagy kifejezetten taszító folyamatot hordozott magába, és hát én azt gondolom, hogy itt a társadalom széles rétegei pillanatnyilag tényleg csak a piacgazdaságra való áttérésnek a terheit érzékelik, és a pozitív hatását pedig egyáltalán nem, miközben egy nagyon szűk réteg valóban igazi kapitalistává válik.
Igen, volt egy olyan kérdés is, amely arra vonatkozott, hogy meg lehet-e engedni, hogy havi 100 000 forintnál többet keressenek az emberek, és erre is túlnyomó többség azt mondta, hogy nem.
Igen, hát ebben benne van valóban az elmúlt 40 évnek ez a teljesen egyenlősítő, egalitariánus szemlélete, ami hát azért nagyon mély gyökereket vert itt a közgondolkodásban. Általában is én úgy tapasztalom, hogy ebben a társadalomban inkább az dominál, hogy inkább legyen egyformán közepes vagy kicsit rossz az embereknek, mint hogy valakik nagyon jól járjanak. Azt is gondolom, hogy ez az egyenlősdi egyfajta nagyon komoly irigységet is belenevelt az emberekbe. Szóval én már az előző rendszerben is azt gondoltam, hogy itt Magyarországon az igazi változásoknak, az igazi teszteknek a mozgatórugója legtöbbször az irigység. Hogy valaki akkor érzi igazán késztetve magát, hogyha az irigység vezéreli, ha úgy látja, hogy a másiknak jobb. De természetesen ez nem akarom elfedni azt, hogy valóban, hát ez nem egy igazságos folyamat, ami itt most lezajlik, ezt a történelmből szintén tudhatjuk, hogy nem a legtehetségesebbek, meg a legokosabbak, meg a legrátermettebbek gazdagodnak most meg, hanem hát mindenféle egyéb a tulajdonságokkal rendelkezők, akik nagyon jól ki tudják használni ezt a pillanatnyi helyzetet.
A németországi helyzet elemzői, az egyesülés utáni helyzeté nagyon gyakran emeli ki azt, hogy a fő probléma tulajdonképpen nem anyagi, hanem lélektani, és ezt úgy hívják, hogy a létbizonytalanság kihívása, vagyis hogy a szabadságára a bizonytalanság, és ezt az emberek nagyon nehezen fogadják el.
Igen, de hát itt a létbizonytalanság azért sokkal kézzelfoghatóbban jelenik meg, mert ugyancsak, hogyha belegondolunk itt az elmúlt 40 év tömegtájékoztatásába, akkor amikor az embereknek igazán el akarták venni a kapitalizmustól a kedvét, meg be akarták mutatni, hogy ez milyen emberellenes és átkos rendszer, akkor többnyire a munkanélküli klosárt vagy homeless-t mutatták, és nem szabad azt gondolnunk, hogy ez nem vert szintén mély gyökereket az emberek gondolkodásában. Tehát a munkanélküliség, ami egyébként is hát rettenetes méreteket ölt itt Magyarországon, annak a súlyát sokszorozza az, hogy ez a társadalom nemhogy nem tanult meg együtt élni ezzel, hogy itt munkanélküliség van, hanem ez a leges, legnagyobb rémként volt 40 évig elé festve. Tehát most tulajdonképpen az ördög jött el hozzánk, mert egyrészt tényleg szörnyű a munkanélküliség, másrészt pedig ennek a súlya meg van sokszorozva az emberek tudatában. Most arról nem beszélve, hogy a társadalom vezetése nem képes kezelni ezt a problémát tudati szinten egyáltalán.
Mennyire érezhető az, hogy figyelembe veszik, illetve nem veszik figyelembe a pillanatnyi politikai vezetésben a közvéleménykutatások eredményeit?
Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem veszik figyelembe a közvéleménykutatások eredményeit, mert hát ugye ez a hasonlat ugyan már ezerszer és milliószor elhangzott, de itt tényleg ez az effektus működik, hogy ha a tükör szomorú vagy csúnya képet mutat, akkor a tükör a hibás, és azt kell a földhöz vágni. Én nekem az, hogy nem csak a közvéleménykutatás eredményeit nem veszik figyelembe, hanem a közvélemény magát sem, hogy nem veszik figyelembe, nem is igazán érdekli pillanatnyilag szerintem az ország vezetését. Mindenki azt gondolja, hogy azért, mert 2 évvel ezelőtt megszavazták ezt a kormányt, vagy ezt a vezetést, ez egy örökké tartó legitimációt ad nekik, és eszükbe sem jut, hogy ezek a vélemények esetleg megváltozhatnak.
Térjünk meg vissza az állam szerepére, mert egy másik felmérésben, amelyben Vásárhelyi Mária szintén részt vett, ez a Politikai Tudományok Intézet által megrendelt Igen. felmérés volt. Egy furcsa összehasonlító adatot láttam. 1978-ban arra mondatra, hogy az államnak senkit sem kell támogatnia, mindenki boldoguljon képessége és szorgalma szerint, 17% mondott igent, és ugyanerre a gondolatra idén már csak 9%. Most hogy értelmezzük ezt, hogy az állam apuka, sőt, pártállam apuka gondoskodása idején sokkal többen voltak azon a véleményen, hogy az állam ne támogasson, mint most.
Hát azért én legalábbis úgy értelmezem ezt, hogy az előző rendszerben a szegénység és a munkanélküliség és mindenfajta hátrányos helyzet, hát hosszú ideig beszélni sem lehetett róla. És amikor már beszélni lehetett róla, akkor is állandóan, mint egy afféle deviáns magatartást kezelte a tömegtájékoztatás, a propaganda, és tulajdonképpen a lakosság egy része is azt gondolta, hogy ennek alapvetően az egyénből fakadó okai vannak, mert ugye az aki dolgozik, az boldogul című dogma alapján azt gondolták az emberek, hogy csak az iszákosok, meg a lumpenek, meg akik nem szeretnek dolgozni, azok nem jutnak semmire, illetve kerülnek ilyen hátrányos helyzetbe. Viszont mára ebben a kérdésben eléggé megváltozott a közvélemény, mert egyszerűen az emberek a saját bőrükön érzékelik, hogy bizony úgy is leszakadhat valaki, hogy ebbe teljesen vétlen, csak egyszerűen a körülmények, a helyzete taszítja ilyen sorba. És ezért megnövekedett a tolerancia is ezzel a fajta léttel szembe, tehát a hátrányos helyzettel szembe.
Itt nézünk is néhány adatot rögtön. Arról, hogy kik lesznek szegények, 1982-ben még lényegesen többen gondolták úgy.
Azok, akik nem szeretnek dolgozni, akik nem tudnak vigyázni a pénzükre, akik elisszák a pénzüket.
1992-ben már sokkal kevesebben gondolják azt, hogy csupán ilyen személyes és az egyéni erkölcsbe ütköző okai lennének a szegénységnek. Megnövekedett viszont azoknak a száma, akik a szegénység okaiként társadalmi kérdéseket jelölnek meg.
Azok lesznek szegények, akiknek nincs iskolájuk, vagy csak nagyon kevés van, akik elmaradott településeken élnek, akiknek nincs megfelelő munkalehetőségük, vagy szakképzettségük, akik rossz körülmények közé születtek.
Hallgassuk tovább Vásárhelyi Mária elemzését.
Tehát itt nem az államapukáról van szó, hanem inkább az állami gondoskodásról, tehát hogy az államnak szerepet kell vállalnia az elesettek felkarolásába, akár tehetnek erről a helyzetről, akár nem, mert ugye az előző rendszer mindig ez az érdemek szerinti, tehát azokat kell támogatni, akik ezt megérdemlik.
Mik a tanulságai ennek, mert a felmérés adatai szerint végül is a legtöbben a kádárista szocializmus értékeivel azonosulnak, aztán az etatista antikapitalista értékekkel, vannak etatista antiszocialisták is, de azok is állampártiak, és liberális piacorientált gondolkodás igen kevés van. Hogy lehet ilyen közgondolkodás mellett valóban átállni egy egészen más társadalmi struktúrára, amit hát a mentalitás megváltozása nélkül elég nehéz lenne?
Hát én mégis azt gondolom, hogy itt az emberek mentalitása akkor fog megváltozni, hogyha valamilyen módon érzékelni fogják, hogy a hozott áldozatok megtérülnek, mert ez a kádárista nosztalgia tulajdonképpen csak arról szól, hogy most azért a többség úgy érzi, hogy azért mégis akkor legalább volt munkám, volt kenyerem, vagy ha nem is nekem, mert nekem esetleg most is van, de a környezetében lát rengeteg sok tragédiát leszakadó embert. Én azt gondolom, hogy az emberek csak akkor fogják elhinni, hogy ez a piacgazdaság tényleg egy jobb dolog, hogyha ezt egy valamennyire a saját bőrükön is érzékelik, vagy legalább valamiféle perspektívákat látnak már maguk előtt. Úgyhogy, és hát azt gondolom, hogy itt nincs más út, mint a piacgazdaság, tehát én nem hiszem, hogy ezt a széles tömegek támogatásával lehet bárhol is megvalósítani. Egyszerűen azt gondolom, hogy ez egy szükségszerűség, ami meg fog valósulni remélhetőleg, és akkor ennek meg lesznek a pozitív oldalai is a többség számára is esetleg majd egyszer.
Jóslást igazán nem illik kérdezni közvéleménykutatóktól, de azért mégiscsak megkérdezem, hogy vajon ez a gondolkodásmód, amiről beszéltünk, és ami kiderült a felmérésekből, hogyan fordítódhat le szavazatokra?
Már a
választás, a 94-es választásokon.
Hogy őszinte legyek, fogalmam sincsen, azt gondolom, hogy pillanatnyilag egyrészt a mindenféle szélsőséges irányból jövő demagógiának is borzasztóan kedvez ez a nagyon-nagyon válságos helyzet, mert mindazok, akik itt munkát és kenyeret ígérnek, azok sikerre számíthatnak. De azt gondolom, hogy egy dinamikus, viszonylag realista programot hirdető párt is sikerre számíthat, hogyha tényleg érzik mögötte a cselekvési készséget, vagy képességet, mert igazából azt hiszem ezt hiányolják nagyon az emberek a mostani pártokból. De én itt ilyen pártokat nem akarok mondani, mert tényleg fogalmam sincsen. El tudok mondani közvéleménykutatási eredményeket, de én magam is azt gondolom, hogy ezeknek a fajta ilyen politikai piackutatásoknak nagyon-nagyon kevés köze van pillanatnyilag a realitásokhoz. Annyira más helyzet az, amikor valakihez oda mennek és megkérdezik, hogy ön ma kire szavazna, és egész más az, amikor elmegy szavazni, ha egyáltalán elmegy.
Addig még van majdnem 2 év, hogy megtudjuk, elmegy-e szavazni a polgár, amiben az imént hallott szociológus Vásárhelyi Mária kételkedik, és az eddigi tapasztalatok alapján igazán nem alap nélkül. De hát a jövő még sok ismeretlen dologtól is függ, 2 év az nagy idő, és az állampolgár nem bugyuta. Ahogy arra is rájött, méghozzá eléggé hamar, hogy nem csak az lesz munkanélküli, aki lusta, iszákos és link bohém, hanem sokkal inkább az, aki a társadalmi átrendeződések áldozata, ugyanúgy arra is rá fog jönni, hogy érdemes elmennie szavazni, ha talál olyan pártot, amely az igényeinek megfelelő személyes és gazdasági szabadság garantálása mellett a szociális védőháló biztosításáról is meg tudja őt győzni. Mindezekkel a gondokkal Magyarország korán sem áll egyedül. Miközben a francia forradalom 3 jelszavából csak az első valósult meg, a régi demokráciákban és az újakban is, a szabadság, de hol van az egyenlőség, lehet-e egyáltalán, és tulajdonképpen mit is jelent, na és hol van a testvériség, annyira sehol, hogy már szinte illetlenség róla beszélni. Maradjunk is meg szűkebb témánknál. Hogy sikerült az elmúlt 40 évnek a közgondolkodást úgy formálnia, hogy vonzóbbnak tűnjék az egyforma szegénység, mint a különbségek növekedése? Erről cseh és szlovák minták alapján Szarka László beszél.
A volt keleti blokk többi országához hasonlóan Csehszlovákiában is mind gyakrabban találkozni a kommunista szamizdat meglehetősen primitív stílusban készült termékeivel, amelyekben az ország minden jelenlegi nehézségéért az 1989-es fordulatot és annak végrehajtóit, illetve a jelenlegi polgári politikai pártokat teszik felelőssé. Azok, akik korábban a május 1-i transzparensek bombasztikus jelszavait fabrikálva azt hitték, hogy a nép nevében beszélnek, most még inkább elhiszik magukról, hogy az átmenet kínjaival szembeni fenntartásoknak, ellenérzéseknek egyedül ők hivatottak hangot adni. Mert hogy Csehországban és Szlovákiában is szaporodnak a kritikus hangok, s erősödnek a szociális feszültségek, az ma már tagadhatatlan tény. Egy koranyári szociológiai felmérés szerint a megkérdezettek 82,5%-a egyértelműen az átmenet következményének tartja azt, hogy az emberek és egyes társadalmi csoportok közt gyors ütemben nőnek a különbségek. Az így válaszolók nagyobbik fele ebben súlyos társadalmi igazságtalanságot lát, az összes válaszolóknak csupán 6%-a tekinti a társadalmi differenciálódást igazságos jelenségnek. A válaszadók több mint 1/3-a azt vallja, hogy az emberek közti különbségeknek a lehető legkisebbeknek kellene lenniük. Az emberek közti egyenlőség eszménye az egykori keleti blokk országaiban kétségkívül olyan maradandó értékorientáló eszme, amely az egyenlő szegénység elmúlt 40 évben megtapasztalt kollektív életérzése nélkül napjainkban is csak lassan és fokozatosan alakul át az esélyegyenlőség, illetve a teljesítményorientáltság irányába. Mindez részben magyarázatot adhat arra, hogy az elmúlt 2,5 év politikai fejlődésével a szlovákok 80, a cseheknek pedig 60%-a elégedetlen. Mit tekintenek ma a csehszlovák állampolgárok a hétköznapok vonatkozásában a legfontosabbnak? A megkérdezettek 70%-a az egészségügyi ellátáshoz való jogot, 56%-a a munkához való jogot, 52%-a pedig általában a szociális biztonságot tartja elsőrendűnek. Sokkal kevesebbeket érdekel ma a politikai szabadságjog. A megkérdezetteknek csupán 24%-a sorolta a legfontosabb három alapjog közé a szólásszabadságot, 20%-a a szabad választásokat, 8%-a a szabad sajtóhoz, 6%-a pedig a tiltakozáshoz való jogot. Általános jelenség, hogy az emberek kezdenek torkig lenni a politikával. A megkérdezettek 48%-a nem hiszi, hogy a választási eredmények és a szabad választások révén az emberek képesek befolyásolni a politikai fejleményeket. Ezzel párhuzamosan növekszik azoknak a száma, akik erőskező kormány kialakításában látnák a jelenlegi helyzetben a legjobb megoldást. Egy esetleges baloldali pucs veszélyétől minden esetre ma még Csehszlovákiában alig ha kell tartani. Vannak ugyan figyelmeztető jelek. A Csehszlovák Szövetségi Biztonsági Hivatal egyik munkatársa szerint nem véletlen például, hogy némely katonai körzetben a cseh parlamenti választásokon a kommunisták 30% körüli eredményeket értek el. További veszélyforrásokat rejthet magában a csehszlovák kettévállás, amely ma északi szomszédainknál az élet minden területén egyre inkább meghatározó létkérdéssé válik. Szarka László, Szabad Európa Rádió, Budapest.
És a németek, akik talán még jobban csalódtak, mint bárki más a térségben, mert még több érzelmi nemzeti okuk volt a csalódásra, hiszen nyugat-német vezetők táplálták reményeiket, amelyeket ma nem látnak megvalósítottnak. Sasvári Attila jelentkezik Berlinből.
A kelet-európai szocializmus általános felbomlása közepette is meglepetést okozott 1989 őszén, hogy az NDK városaiban heteken keresztül százezrek özönlötték el az utcákat, szabadságot követelve. Hiszen addig úgy tűnt, hogy a nyugatra menekülő kisebbség ellenére itt még fennáll és érvényes a szocializmus. Nem csak a vezetők mindenre elszántak, hanem a hatalomnak és a propagandának sikerült magához kötnie a társadalom viszonylag nagy részét. A kelet-német szocializmus nem leplezte le magát puszta katonai diktatúraként, mint a lengyel, és nem indult már régóta enyészetnek, mint a magyar. Legkésőbb az 1990-es választásokon kiderült, hogy az utcán tüntető tömegek valóban nem azt jelentették, hogy senki sem maradt otthon. És a kommunista utódpárt még az idei kelet-berlini kerületi választásokon is kellemetlen meglepetés szerzett a polgári pártoknak 30%-os szavazatarányával. Akkor is, ha ez az eredmény nem reprezentatív egész Kelet-Németországra nézve. A múlt örökségét erősítette, hogy a kelet-német társadalom az ország nyugati feléből özönlő 100 milliárdok ellenére sem élt át kisebb csalódást a fordulat után, mint más kelet-európai társadalmak. Egy nemrégi közvéleménykutatás szerint a kelet-németek 45%-a úgy véli, hogy a német egyesítés rosszabbul alakult, mint várta. Idén júniusban pedig még 69%-uk látta úgy, hogy a gazdasági helyzet rossz vagy nagyon rossz a volt NDK-ban. A csalódás oka nem csak abban keresendő, hogy a szűkös, de a szocializmus szinte utolsó pillanatáig stabil viszonyok között élő kelet-németeket különösen súlyos megrázkódtatásként érte, a más kelet-európai országokénál amúgy is radikálisabb piacgazdasági átmenet, így például a 15%-os munkanélküliség. Hanem abban is, hogy az elvárások, legalábbis anyagi értelemben, talán itt voltak a legnagyobbak. Mert az az elképzelés, ami mondhatni közmegegyezésnek számított Kelet-Európában a szocializmus idején, hogy tudnélik a kommunista hatalom bukása esetén a nyugati segítség nyomán gyerekjáték lesz ezen országok talpraállítása, életszínvonaluk gyors növelése, az egyesítés után Kelet-Németországban valóban elérhető közelségbe került. Táplálták ezt a hitet akkoriban a nyugat-német vezetők talán nem is csak választási ígéretként gondolt nyilatkozatai is. Kívülről nézve az alapvető különbség más kelet-európai országokhoz viszonyítva ugyanaz, hogy a kelet-németek túlnyomó többsége nem él rosszabbul, mint a fordulat előtt. De az ember nem csak tegnapi önmagával és szomszédjával hasonlítja össze helyzetét, hanem még inkább azéval, akivel, ha nem is régóta, de egy fedél alatt közös háztartásban él. A keletnémetekre most egyszerre jellemző az elégedetlenség és a kijózanodás. A felmérések szerint az ország nyugati feléből átutalt több száz milliárd márka ellenére a keletnémetek háromnegyede úgy érzi, hogy Bonn túl keveset tesz érte. És közel kétharmada úgy tartja, hogy életszínvonala legkorábban 10 év múlva éri el csak a nyugatnémetekét. Amellett nem csupán a pénzről van szó. Mindazok, akik támogatták 1989 őszén a forradalmat, majd egy évvel később az egyesítést, vagyis az utcai tüntetéseken és a demokratikus választásokon kezükbe vették sorsukat, most úgy érzik, hogy jól vagy rosszul, de ismét mások, megkérdezésük nélkül döntenek róluk. Sasvári Attila, Szabad Európa Rádió, Berlin.
Hogy mit jelentenek a jövedelem különbségek miatti feszültségek, illetve hogy mennyire szembetűnőek vagy nem ezek a különbségek, arra egy tisztán nyugati példát kértem, Hollandiájét, ahol a politikai pártokra szavazás és a társadalmi csoportokhoz vagy osztályokhoz tartozás között igen kevés összefüggést lehet felfedezni. Herskovics Iván, Amsterdamból.
Hollandiát a helyi szociológusok a posztkommunista, szociáldemokrata, az emigrációs és az egyéb országok négyes kategóriájában a legutóbbiba, tehát az egyéb államok közé sorolják. Az USA, Ausztrália és Kanada mellett ebben a kategóriában a legmagasabbak a jövedelemkülönbségek. Illusztrációul, egy-két éve készített felmérések szerint az ország lakosságának leggazdagabb 10%-a a személyi jövedelmek 23%-át teszi zsebre. Ez már önmagában elég lenne ahhoz, hogy feszültségeket indukáljon, azonban a jövedelemkülönbségek itt nem szembetűnőek. Ennek sokak szerint a hivalkodást tiltó kálvinista puritanizmusra visszavezethető történelmi okai vannak, sőt van, aki nem minden öniróniától mentesen úgy fogalmaz, hogy a hollandok, még ha milliómosok sem tudnak jól élni. De a valósok inkább a kitűnően szervezett társadalombiztosításban keresendő, vagyis abban, hogy minden holland vagy letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi biztos lehet abban, hogy még tartós munkanélküliség vagy munkaképtelenség esetén sem veszi el otthonát. Természetesen szerény lakásról lehet csak szó, de a segélyi ruházkodásra, rezsire és táplálkozásra is elegendő. Ami a dolgozói érdekvédelmet illeti, minden iparág és szektor saját hálózattal rendelkezik, és a vitatott, a napi sajtó élénk érdeklődésével kitüntetett kérdések kelet-európai szemmel nézve meglehetősen lényegtelen témákat érintenek. Például, hogy mekkora bérkiegészítés jár a standard nyitvatartási időn túl is üzemelni akaró boltok alkalmazottainak, vagy hogy hány guldennel emeljék a vasúti dolgozók kilométerpénzét. A holland munkaadók gyakorlatilag egyetlen dolgozót sem tehetnek ki az utcára a leépítések alkalmával. Hiába kényszerül egy-egy vállalat több száz vagy akár ezer embert érintő leépítése, ezt szigorúan csak úgynevezett természetes úton, tehát átcsoportosítással, esetleg előrehozott nyugdíjazással teheti meg. Egy néhány éve publikált felmérés szerint az ország 10 vizsgált közös piaci tagállam mezőnyében a 10. helyet foglalja el, ami a politikai demonstrációk sűrűségét illeti, a politikai sztrájkok gyakoriságában pedig szintén a sereghajtó. Hollandia lakossága egyébként, ami az osztályharcot illeti, a statisztikák szerint eleve apolitikus. 18 fejlett ipari országban gyűjtött adatokat összehasonlítva kitűnik, hogy Kanada, Olaszország és Írország mellett a politikai pártokra való szavazás itt artikulálja a legkevésbé az osztálybeli hovatartozást. Jóval jelentősebb szervezőerő a vallási, és ezzel korrelációban a regionális hovatartozás. Herskovics Iván, Amsterdam.
A Szabad Európa Rádió 1992. augusztus 12-én sugárzott műsorát hallották Láng Júlia szerkesztésében. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.